a Rádiószínház bemutatója.
Jóisten Farmerban. Vészi Endre hangjátéka.
Vigyék a nénit a röntgenbe.
Igen, adjunk is őt.
Ön? Rokon a hozzátartozója?
Megboldogult anyám húga volt.
Volt? A húga? Mikor találtak rá?
Egy órával ezelőtt törtük rá az ajtót a szomszédokkal. Tegnap este még beszéltünk vele telefonon. Én és a feleségem. Minden este föl szoktuk hívni, és hetenként 2-3-szor meglátogattuk. Ma... nem is tudom miért, már délben kerestem, de nem vette fel a kagylót.
Igen, akkor ezek szerint 18 órát feküdt a földön félig eszméletnél.
Ült? Tágra nyílt szemmel, mint aki csodálkozik.
Egyedül él?
A fiával és a férjével. Úgy értem az emlékeiben. Mindkettőt a háború pusztította el. Azt hiszem, főorvos úr, ha úgy mondom, valóban együtt élt velük, nincs ebben semmi túlzás. A fiát munkaszolgálatra vitték, emelés közben a lábára zont egy síndarab, azzal gyanúsították, hogy szimulál. Vérmérgezés. A férjét pedig... jaj, bocsánat, hogy túl részletezem.
Ez növeszkes folyton volt. Tőled az ember idegbajkal annyira félsz. Hozzám nem nyúlhatnak. Engem eddig még mindig mentesítettek. Nézzenek ide, mondom nekik, és megmutatom a vállamat és a mellemet, ahol fölszakította a golyót. Első világháború, Szemszl. Én megtettem a kötelességemet. Tessék, Károly csapat kereszt, frontharcos igazolvány. Hol voltak maguk, mikor én már a véremet adtam?
Tudják, drágáim, ő mindig azzal vádolt engem, hogy félek. Hát igen, én féltem. Örökké féltem. Pedig megtettem a magamét, tiszteltem a szüleimet, jó feleség voltam, és merem mondani, jó anya, és eljártam a templomba. Ő azt mondta, nem fél, hogy a válla és a melle és a Károly csapat kereszt. De 44 novemberében elvitték a nyilasok, Csomára, ezt csak később tudtam meg valakitől, hogy Csomára. Azelőtt nem is tudtam, hogy van. Álljanak ki a mentesítettek! Oszkár volt az első, aki kilépett. Na látja maga, jó magyar ember! Megásadtak velük egy jó, hosszú árkot, és belelőtték őket. Pedig én az embereket tiszteltem, az embertársaimat.
Esni kezdett az eső, de egészen csöndesen. Na mondom, náthás leszek. De majd a róza teája. Nem voltál kint az exhumáláson.
Ügyesen azokkal az ásókkal!
Én csak messziről láttam. Egyikük valami héberül imádkozott.
A fiát is megölték, a férjét is megölték, és az élete a saját kis özvegyi személyére csupaszodott. Ő a kettős csapást, mint valami pajzsot, úgy tartotta maga elé. Ettől remélt védelmet az emberi farkas törvények ellen. Mert neki nem ért véget a háború. A halottai ott ültek az ovális sötétbarna asztal mellett, a kilazult lábú kárpitozott székeken. Hozzá bármikor bedörömbölhettek idegen férfiak, szétlazult hajú megvadult némberek, hogy átkutassák recsenő szekrényeit, szorosan záruló fém és fadobozait, hogy vélt kincsek után kutassanak. Mindez csak beidegzett rémület. Tudta ezt jól. De mégis. Előtte mindig, életükben és halálukon is túl, két szál egyenes testőr haladt. A fia és a férje.
Tessék parancsolni, a röntgen felvétel adjunk tusulni.
Köszönöm.
Hát te is itt vagy, drágám.
Nem tetszik emlékezni? Együtt jöttünk a mentőkocsin.
Igen. Szomnyattörés. Reggelre kérem a kettős műtőt előkészíteni.
Műtőt?
Egy kis repedés, néni. Egy-kettő is táncolni tetszik. Hány éves is a néni?
Valahogy 80 körül.
5-6 évet letagad.
Meg tetszik engem operálni.
A jó Istennek segíti. A maga jó Istene.
Az én jó Istenem. Azt hiszem, táncolni én már biztosan nem fogok. A fiam odaállt elém, és azt mondta, anya, kérem szépen ezt a tangót. Fölkészt, meghajolt. Szép, magas gyerek, szőkehajú, nemes fémvésnök, műhelyében a legjobb segéd. Vele igen, de azóta nem. Főorvos úr, azóta soha. Főorvos úr, volna itt valami. Nem is tudom, hogy fejezzem ki magam.
Hagyjuk a sót. Az ágyat elkészítettük a néninek.
Jó. Tessék csak mondani.
A mentőautóban, szóval ott, úgy éreztem, most azonnal ki kell mennem. Kis dologra. Rettenetes erőstellem. Te ne hallgass ide, fiam, légy szíves. De hiszen ott voltál te is.
Ilyen esetben ez természetes. A vese... Az áruizmok hirtelen üzemzavara. Nincs mit szégyelni ezen.
És azt mondta az a doktor úr az autóban, csak végezze el nyugodtan némike. És én bocsánatot kérek. Bepisíltem. Hát ide jutottam, főorvos úr. Igen, drágáim, már megvacsoráztam. Hogy mondod? Hallom egészen tisztán. Persze, nagyon finom vacsorán volt. Vajas kenyér, jutúró és új hagyma, képzeld, fiam. Most szépen rendet rakok, este lesz valami film a tévében. Még Sanyikával láttam annak idején, a körúton, a Pallasban, Gréta Garbo. És az a gyönyörű ember, az a másik nagy színész, a csodálatos, sötét szemével. Látod, ilyen az öreg ember agya. Itt van az arca a szememben, de a fejemből kiment a neve. Igen. Bájé! Hát majdnem szerelmes voltam belé. Micsoda férfi! És láttad volna, mint Napóleon? Hát ott van már ő is a többiek között. A föld alatt. De jó, hogy átvetted a kagylót, Milonkám. Nekem a hagyma nem árt. Megengedek magamnak egy kis luxust. Igen, még hosszú az este. Egy kicsit jövök-megyek a lakásban, mintha őket kellene ellátnom. És a ti öreg nénitek, jól tudod, imádkozni is szokott. Tudom, ti ezt megértitek.
Lezárja a tévét, nem tud elszakadni tőle. Nézi, ahogy a fény összezsugorodik és ellobban. Aztán elkezd csoszogni a mamuszában. Tárgyak, emlékek, kifakult tükrök. Kezet mos, bezárja a kettős ajtó, 4 biztonsági zárját. Belenéz az álló tükörbe. Elgörbíti a száját. Te voltál valamikor az aranyhajú róza? Neked mondták valamikor, te ibolyaszemű? Téged mutogattak büszkén a szüleid szombat délutánonként, sétálgatva a kőből lakott szökőkút körül. Olyan, mint egy született grófnő. Ezt mondták az emberek.
Nem, Oszkár, nem. Maga rendesen kitanulta a szakmáját. Maga gyönyörű retikülöket csinál, meg más mindenféle táskát. Ez rendben is van. Van kenyere, van jövője. Eltarthat majd egy családot. De maga után megfordulnak a lányok. Maga olyan, mint egy testőrhadnagy a királyi várból. Én mindig azt kérdezem, jó fér lesz magából? Elég jó fér lett belőle. De öreg asszonynak szégyen ezt kimondani. Továbbra is szerették a nők, és ő ezt általában viszonozta. Ezért nem voltam boldog vele.
Tessék elhinni, annyira tetszik hiányozni nekünk. Az egész háznak. Ahogy végig tetszik menni a gangon, olyan nagyon csöndesen. És mindenki tudja, valaki így mondta, hogy ott megy a jóság.
Az egy szent asszony, így mondja mindenki. Még aki nem hisz semmiben, az is.
Kérem, én egy hívő katolikus vagyok, de Isten csak egy van, és az ő Istene a miénk is. Én legalábbis így látom.
A harmadik hónapban vagyok, Róza néni, hiszen tetszik tudni. Tessék valami jót kívánni nekem.
Lángol az arca. Nincs magának láza, kedves néni.
Hogy ég a fölfekvése? Majd szólok az inspekciósnak. De a legnehezebbjén már túl vagyunk, édes néni. Az adjunktus úr azt mondja, stramul tetszett viselkedni, és hogy a műtét teljesen oké. Ha most fárasztaná a választ, ne tessék semmit sem mondani. Majd beszélek én.
Megszögeztek, mint egy rossz asztalt.
A humora is a régi. A mamának is ilyen humora volt. Milyen jókat tudtak kacagni, amikor magukra sötétedett a szombat este. Hogy ízlett a cseresznyés rétes, amit, és ezt külön alá akarom húzni, Ilonka saját kezűleg sütött?
Nem ettem belőle.
Ennyi, nincs étvágy. Szólunk a doktornak, és ad valamit.
Nem akarok cseresznyés rétest enni.
Almáspitét? Vajas pogácsát?
Semmit. 87 éves vagyok.
81.
De 87. Oh. Én jobban tudom. Adjál aludni.
Engem nem lehet kitiltani innen látogatási időre. Jogom van, hogy itt legyél.
Jogod van, hogy itt legyél. De nekem is jogom van, hogy egyetlen szavadat se higgyem. Mindig kívántam, hogy szépen beszéljenek velem, hogy megértsék a gyászomat, hogy megvédjenek. Most nem kell az irgalom. Az egész testem csupos seb.
Semmi irgalom, édes néni. Az adjunktus úr azt mondta, a műtét jól sikerült. És azok a sebek, a fölfekvések...
A halál pecsétjei.
Honnan veszi ilyeneket?
Olvastam.
Meg vagyok döbbenve, édes néni, maga és a maga csodálatos hite, hogy átjött az égő poklokon egészen idáig, hogy meg tudta őrizni saját magát, a jóságát, a türelmét, az ember szeretetét, és ezzel még nekem is segített.
Rájöttem valamire, fiam. Én azért hittem olyan nagyon, mert gyáva voltam. Mert mindentől és mindenkitől féltem. Mert a gyöngeségemmel védekeztem, hogy sajnáljanak. Aki örökké fél, az belekapaszkodik a semmibe. Csókolom a drága kis feleségedet, és üzenem neki, hogy ne süssön nekem semmit. Ha nem tudnád, cukorbajos vagyok.
Ezt most tetszett kitalálni. Jó. Nem lesz ott cseresznyés rétes. Délelőtt voltam a lakásban. Minden a legnagyobb rendben. Az ajtót megcsináltattuk. A lakásban az egyik ablakot nyitva hagytuk. Csak a néni hiányzik belőle. A goblin képek a falon, a gyönyörű horgolterítők, Sanyika és Oszkár fényképei és az ima könyvek. Befizettük az utalványokat is. Szóval, édes néni, a lakás, hogy is mondjam.
Sosem szerettem a cseresznyi és rétest. De azért nagyon szépen köszönöm.
Valamit kérdeznék, Rózsika néni. Felébredtettem talán?
Nem, nővérke, ébren vagyok. Tessék.
Csak azt szeretném megkérdezni, hogy melyik felekezethez tetszik tartozni. Csak azért, mert bejár ide a betegeinkhez a szomszéd plébániáról a tisztelendő úr, minden kedden. Csupa szív és lélek. Csütörtökön egy református tiszteletes, egy nagyon kedves ember, és szerdánként egy rabbi, mármint az izraelitákhoz, de is nagyon figyelmes. Tudom, hogy Rózsika néninek rengeteg a látogatója, de ők másról beszélgetnek, és Bibliát is adnak, ha szükséges.
Egyiket sem kérem.
De ők nagyon szívesen, és adományt segítenek.
Nem kérem őket. Hogy kerültem én ide, a padlóra? Itt ülök, és nem mozdul a testem. A testem, mint az agyag, húz lefelé, és fáj az egész. Leléptem az ágyamról, hogy kicseréljem kispárnámat. Kicserélni a kispárnámat. 10, 11, 12, még csak éjfél. Éjfél, mikor lesz még reggel? Fáj. Istenem, egy autó. És még egy, csak jönnének még egymás után, nem mozdul a testem. Mintha oda kötözték volna. Hová? Mi ez? Hál' Isten, megint egy autó. Ha el tudnám érni a telefont, itt van az éjjeli szekrényen. Olyan közel, hogy majdnem megérinthetném. Az a pár centi. Ha akarom, egy kicsit hosszabb volna. A kezem. Milyen szép, finom kezei vannak, Róza. Ezt mondta Oszkár, amikor még udvarolt. Kérem szépen! Halló, itt a Róza néni! Legalább jönne még egy autó. Százat számolok is, jön egy autó, 1, 2, 3, 4, 11, 20, fáradt vagyok, öreg vagyok, szeretnék visszajutni az ágyamba. Segítség! Senki. Ezek a vastag falak, ezek a dupla ajtók, Istenem, veled vagyok itt bezárva, és te mindig mellettem voltál. Megfogtad a kezemet, átvezettél. Hová? Nem is tudom. Autó, egy jó jel. Megint elkezdem a számolást. 1, 16, 40 odakint emberek, és egyszerre csak észreveszik, ez a Róza néni nincs sehol. Mennyit ütött? Jaj, csak nehogy megálljon. De nem állhat meg. Este felhúztam. Este. Mikor is volt este? Este. Ha sokáig mondom, az egész összefolyik is, már nem is értem. Szép, lassan világosodik, mint ahogy az egyik függönyt fölhúznák a másik után. Szomjas vagyok. Már nem is vagyok szomjas. Ilyenkor szoktam felébredni. Anyám is ilyen volt, korán kelő. Nem sokára kisüt a nap. A kukások, azok a jó, kedves, hangos emberek. Hozzám mindenki kedves. Ha visszamehetnék az ágyamba, ha visszatudnék jutni az ágyamba, légy szíves, kérlek, légy szíves. Én csak a kispárnámat akartam kicserélni. Gyakran cserélem a kispárnámat. Tessék! Itthon vagyok! Nem tudok ajtót nyitni! Itt ülök a földön! Kedvesem! Elment. Mindenki elmegy. Mindenki itt hagy. De te miért nem veszel észre? Te keresztül látsz a falakon, neked súg a szárnyad. Talán ő válaszolt. Istenem, a telefon. A drága jó telefon. Hogy szeretem a csenget. Itt vagyok, édeseim. Halló, halló. Csak egy kicsit hosszabb lenne. Jaj, a kéznyújtás, és elérhetném. Nem tudok, nem. Fáj! Szólalj meg újra, szólalj meg! Sokat harcoltam érte. Milyen kínlódás volt, mire megkaptalak. Én egy teljesen magányos öregasszony, özvegyasszony vagyok. Elvtárs nekem, életkérdés, hogy legyen telefonom. Én egy nagyon-nagyon öreg és sokat szenvedett nő vagyok. Az egész testem egy tragédia. Tetszik tudni, az uramat elvitték Csomára. A fiamat elvitték Ukrajnába. A nővérem, anyám helyett, anyám. Már 40 éve halott. 40 év. Ön akkor még a világon se volt. Valaki azt mondta, egy nagyon művelt ember, ez a szenvedés teljességgel aránytalan. Teljességgel. Ennyit kiosztani egyetlen embernek. Ez aránytalan teherviselés. Így mondta. Egy nagyon finom, művelt ember. Ugye áttetszik érezni a helyzetemet? Halló! Kérem szépen! Halló! Elaludtam. Azt álmodtam, hogy ülök a földön, és oda vagyok kötözve. Jézus, maguk mit keresnek így? Ez az én lakásom. Én egy elhagyatott özvegyasszony vagyok. Jaj, nekem csak halottaim vannak. Én csak hálóinkben vagyok, és még hálóinkben vagyok, és még nincs kitakarítva. Hogy mertek betörni ide? Segítség!
Tegnap újból megröngeneztük. A szegecs pontosan a helyén, a csont szépen illeszkedett.
Na hát, ez jó hír, adjunktus úr.
Hogy úgy mondjam, a helyzet konszolidálódott.
Ez szerint ez már gyógyulás.
A sebészeti részt befejeztük.
Szívből örülök, de őszegénke említett valami fölfekvést, és fájdalmai van.
A fölfekvést magából hozta. Úgy látszik, már előzőleg sem tudta visszatartani a szükségletét.
A mentőkocsiban történt.
Az ilyenről nem szívesen beszélnek, de ezt is kezeltük, amennyire rajtunk múlott. Forgattuk, megkapta a szükséges antibiotikumokat. Ez itt sebészeti klinika. És a sebész feladata véget ért. Nos, azért is kérettem önt, mint hozzátartozóját, hogy a továbbiakat megbeszéljük.
Szóval a fölfekvést nem okoz különösebb gondot.
Hát kisebb-nagyobb lázak, hőemelkedések, ezek együtt járnak vele. A dolog rendbehozható. De mint mondtam, mi sebészeti klinika vagyunk. El kell a nénit helyezni egy utókezelő intézetben. Van rá módja, hogy elintézze, vagy intézkedjünk mi, hivatalosan. Sajnos hétfőn ki kell üríteni az ágyat. Egyébként, hogy egy jó hírrel szolgáljak, a nénit kiültettük egy karosszékbe. El kell vonnunk az ágytól. Nagyon bölcs az idős, hogy egyenesen élvezi a változást. Kérem, látogassa meg.
Tetszik látni, a szavaim nem voltak üres szavak. A néni ül, látja az embereket, kilát az ablakon.
Ülök és kilátok.
És már a humora is a régi.
Az nagyon régi, a humorom. De most már szeretnék visszafeküdni.
Erre még kicsit ráérünk. Jó nézni így a nénit ebben a karosszékben, hogy az arcára rásít a nap.
Hát csak gyönyörködjél.
És még valami édes, néni.
Na?
Az előbb mondta az adjunktus, a csont már gyógyulóban.
Most az jön, ugye, hogy szimuláns vagyok, és egy-kettő kidobnak innen, hogy ne vegyem el az igazi betegek helyét. Ezt akartad mondani.
Hm? Majdnem.
Neked is visszatért a humorod.
Viccelünk egymással.
Á, csak viccelünk, fiam. Kizárólag.
Arra gondoltunk, hogy a kórház után, mert ők már megtették a magukét, ugye?
Kérlek, segíts vissza az ágyba. Majd beléd kapaszkodom.
Jó. Na, hát fogom. Tessék csak jönni. Én már itt az ágy. Milyen forró, néni.
Talán, mert ahogy mondtad is, rám sütött a nap.
Arra gondoltunk, jó lenne egy kis erősödés, pihenés. Elfelejteni az egészet.
Mint egy rossz álmot, ugye?
Talán valami szanatórium.
Így. Ez nagyszerűen sikerült. Kérlek, igazíts meg a párnámat. Mit is mondtál az előbb? Nem megyek sehova. Hál' Istennek, vége a látogatásnak. 24 óráig szünetel az irgalom. De már az is elfogy lassan. Az emberek nem tudnak semmi újat kitalálni. Csak azt, tessék türelemmel lenni, meg hogy minden a legnagyobb rendben is. Így tovább. Ha, alig várják, hogy kilépjenek a kapun. Nagyot lélegeznek, hogy ők nem maradtak itt. Hagyják el ezt a nagy jószívűséget, de neked mindig kellett a szeretet, Róza. Még a buta üres szavaknak is örültél. Zsaroltad az embereket a jóságoddal. Holnap megmondom árvainak, fiam, légy szíves, hagyd abba. Ne hazudozz nekem, mert elkezdek veszekedni veled. Pedig mi soha nem veszekedtünk, ugye, fiam?
Szólni tetszett?
Mondtam volna valamit.
Ja. Máma, megint szépen voltak látogatói, Rózsika néni. Milyen jó annak, akit ennyien szeretnek.
Ennyien. Köszönöm szépen, nővér.
Mit tetszik megköszönni?
Megszoktam az életemben, hogy mindent mindig megköszönök. Vegye úgy, hogy előre köszöntem meg valamit.
Tessék bevenni szépen az altatóját. És itt a víz is, néni. Egészen friss, ahogy kérni tetszett, jól kifolyattam.
Na látja, nővér, már is van mit megköszönnem. Kaphatnék még egy pohárral. Ez a második pohár víz csodálatos volt. Tiszta és hideg átmossa az ember szívét. Nem csoda, hogy az asszonyok a Bibliában akkor a legszebbek, amikor a kútban tükröződik az arcuk, amikor meglátják magukat a legszebb tükörben, a vízben. Igaz?
Én is így gondolom.
Ön is? Kicsoda ön, fiatal ember. Ha jól látom, éjszaka van. Már régen elmúlt a látogatási idő. Ki ez van szerencsém? És hogy jutott be ide, fiatal ember?
Eljöttem meglátogatni.
Éjszaka közepén. Azt tetszik hinni, hogy önre nem vonatkozik a kórházi rend? Csak egy egészen fiatal ember lehet ilyen tapintatlan. Nem. Nehogy azt higgye, hogy én nem szeretem a fiatalokat. És maga direkt szimpatikus fiúnak látszik. De nekem nincs kedvem két altató után vendéget fogadni. És azt se higgye, hogy az öltözékét kifogásolom. Sőt, ez a piros garbó és a farmer nadrág nekem kifejezetten tetszik. Maga annyi idős lehet, mint az én fiam volt, amikor... meghalt. Elment volna?
Itt vagyok.
Az előbb egy kicsit idegeskedtem, nem haragszik, ugye? Én szívem szerint soha nem bántok meg senkit, erre nagyon vigyázok. De ugye az a szokatlan idő, már bevettem az altatót, és néha rám jön a forróság. Hogy beengedték?
Most tudunk zavartalanul beszélgetni. Én ilyenkor is jöhetek.
Akkor biztosan inspekciós fiatalember.
Mondhatjuk így is.
Na, stop! Mégis honnan jött? Kérem, húzzon ide magának egy széket, foglaljon helyet. Valami intézmény? Kinek jutottam megint az eszébe? Mert nem panaszkodhatom, sokan gondolnak rám.
Asszonyom, a hazafias népról a nevelében, és az IKV nevelében hátnyújtsam a kövét legbékésebb lakója életemre.
Most már egy kicsit frissebb vagyok. Tessék, hallgatom. Szóval ki küldte, fiatal ember?
Nem küldött senki. magamtól jöttem.
Saját magától? Hát akkor... Talán találkoztunk valahol. Köszönöm, hogy megigazította a párnámat. Érdekes. Éppen erre szerettem volna kérni. Valami külföldön élő rokonnak a fia? Élnek rokonaim a világban, vagy legalábbis éltek. Volt, akivel hosszan leveleztünk, nagyon szerettem levelet kapni. A függönyön keresztül lestem a postást, de úgy, hogy észre ne vegye. Mégis, kihez van szerencsé? Most már nem várok senkitől semmit. És látja, milyen az ember a kíváncsiság? Tessék már megszólalni, mert különben csöngetek.
Ez a csengő nem működik.
Akkor kiabálok?
Nem szokott kiabálni.
Akkor valahonnan mégis ismer engem. Legyen szíves, ne gyötörjön egy kíváncsi vénasszonyt.
Én az vagyok, kedvesem, akit az utóbbi napokban, a nehéz óráidban elfelejtettél hívni. És látod, ennek ellenére is eljöttem.
Hogyan hívjak valakit, akiről nem tudom, hogy kicsoda? Egy ismeretlent.
87 éve ismerjük egymást.
Van humor érzéke. 87 éve. Egy farmer ruhás fiatal ember. Az öreg anyjánál is öregebb vagyok. Ez kifejezetten abszurd. Egy nagyon művelt ember szokta mondani, ha nem ért valamit. Egy nagyon olvasott ember.
Hogy tudnám ezt megmagyarázni? Ilyen körülmények között, a legfontosabb kellékeim nélkül. Hogy tudd, én, és ezt vett szó szerint, az Úristen vagyok. Szóval én vagyok ő, vagyis a te Istened.
Nem a zárt osztályról szökött ki, fiatal ember. Kértem a tréfát, de ebből ennyi elég. Ha, az Úristen. Tudja, hogyan szokott ő a Szentírásban megjelenni? Hogyan láttam én őt a lehunyt szemem mögött? Csipkebokorban, piros lángok között, Hórebhegyén, megdörgés, villámlás, kinyilatkoztatás, és intelem és figyelmeztetés.
Értem, értem. De éppen erre hivatkoztam az előbb. Nincs módonban most mennydörgést és villámlást produkálni. Fölriasztanám a betegeket. Vérengző császárok, tömeggyilkos, világmegváltók, buja szentek és széplelkű hóhérok egyetlen szavamra térden csúsztak elém, és egyetlen intésemre szétomlottak, mint a hamu. És most te, te gyenge kis öregasszony, aki 87 év óta szolgálsz nekem, aki 87 év óta mindig csak rám hivatkozol és kéred a közbenjárásomat, magadért, a halottaidért, az igaz emberekért. Te most kétségbe vonod az azonosságomat. Talán vizsgáztatni akarsz, mint egy taknyos kölyköt? Hát ki ültette el árva jégben a nyugtalanságot, a szorongást, amikor nem vetted fel a telefont? És kisugalta, hogy törjék rád az ajtót, emeljenek fel a padlóról, hajoljanak arcukkal az arcod fölé, hogy érezd, itt van a segítség. És mondd, ki intézkedett, hogy azonnal jöjjenek a mentők, kiszerzett soron kívül ágyat a legjobb sebészeten, és kibiztatta még az idegeneket is, hogy legyenek gyengédek hozzád, mert érdemes vagy rá.
Ne haragudjon, fiatal ember. Nem szeretek ellentmondani, vitatkozni, ez nem a természetem. De nekem a Jóisten egy különleges valaki. Az arcán mosoly és szigorúság, gyönyörű öreg ember, a szeméből különös fény sugárzik. Ez is szakál, és igen, a feje körül dicsfény. Maguk kedves fiatalok már nem is tudják, mi az, hogy dicsfény. Én igazán nem vagyok egy fanatikus öregasszony, de így tudom ezt az édesanyámtól. Ő meg az ő anyjától, és fölfelé a legszentebb asszonyokig.
Egyáltalán nem mosolygok azon, amit mondtál. Sőt, kifejezetten jól esik. És ami a dicsfényt illeti, az valóban pótolhatatlan. Jó leírást adtál, hiteleset. Én valóban így jelentem meg sok ezer éven át az arra érdemesek előtt félálmukban. Csipkebokorban, Hórebhegyén, stb. De... Hogyan is magyarázzam meg neked, hogy világos legyen? Az gyönyörű kép, amit te megőriztél rólam. A mosoly és a szigor, a dicsfény és az ezüst szakál. Ez napjainkban, hogy is mondjam, egy kicsit már anakronisztikus. Amikor megteremtettem a világot, nem számítottam rá, hogy mi lesz a tiltott gyümölcsből. Túlprogramoztam az emberi agyat. Mit gondolsz? Mit műveltek velem nem is olyan régen, mint esendő öreggel? Lelögtek a villamosról. Ha nem kap el két angyalom a levegőben, most én is itt feküdnék átszögezett csonttal. Megtörtént, hogy a szép fejemmel, az ezüst szakállammal elbóbiskoltam egy padon. És mi történt, mit gondolsz? Gátlás nélkül letoltak a verebek. Élnek sikerült a világ. Úgy látszik, az a bizonyos 6 nap nem volt elegendő. Bizonyos dolgokat elnagyoltam. Alszol?
Nem. Gondolkodom a szavain.
Bizonyos reformokat, lásd be, nekem is be kellett vezetnem. Fölszabadítottam a gondolkodást, és most nem tudom szabályozni. És bárhogyan fáj is a szívem, némely dogmákról sajnos le kell mondanom. Bizonyára elfáradtál.
Hát bizony, eléggé.
Azt hiszed, nekem olyan nagy öröm ebben a megypiros garbóban mászkálnom, és belebújtatni magamat, a végtelenséget ebbe a szoros lévisznadrágba? De az isteni ügy így követeli.
Szegénykém, akkor most magának nagyon rossz lehet.
Te sajnálsz engem? Te kis gyönge falevél? Te szánakozol rajtam? Hát nem veszed észre, Isten dicsősége az is, hogy hasonlítani kezd azokhoz, akiket saját képére teremtett. Hallod, Róza? Mennydörgés. Villámlás. Ha ez kellett neked, tessék. Hallasz engem, Róza?
Az este bemondta a rádió, hogy éjszaka vihar lesz. Ciklon, északnyugati szél, amely viharossá erősödik.
Szóval te a rádióra hallgatsz, és nem rám?
Hallgatok önre is, kérem szépen, meg a csontjaimra is. Azok is jelezték.
A csontjaid is én vagyok, vett tudomásul. Félsz, Józsa?
Nem félek.
Üzzem el a vihar, csendesítsem.
Majd elvonul, ahogy mondani szokás. Tőle sohasem féltem, mindig csak az emberektől. Na látja, fiatal ember, nem akar ő halálra riasztani.
Én sürgettem a távozását.
Elhiszem. Persze, de nézze kérem, lassan már világosodik. Nem panaszból mondom, lángol az egész testem, a fájdalom, a szívem még ér, és ön, kérem szépen, nem hagyott aludni. Mindjárt jönnek az ápolónők az ébresztéssel, a mosdatással, a forgatással, a kiültetéssel. Jön a reggeli, jön a vizit, jönnek a látogatók. Tessék már megmondani végre, mit óhajt tőlem?
Eljöttem hozzád, hogy megköszönjem a hűségedet.
Már az unokaöcsémnek, tetszik tudni, Árvainak is elmagyaráztam. Én nem hűséges voltam, én tűrtem, lapultam, hálálkodtam. Gyávaságból, önzésből, hogy elbújtassam azt a szegény kis életemet, hogy a jóság eltakarja, mint egy függöny.
Elvettem gyönyörű fiadat, daliás férjedet, gyász és szegénység lett az osztályrészed, és te mégis hozzám fohászkodtál. Nekem könyörögtél. Az én végtelen bölcsességemet emlegetted. Miért?
Mert sok ezer év óta ezt követelik tőlünk. A beletörődést, az elfogadást. Az az olvasott ember azt szokta mondani, ezt így hoztam magammal, a génjeimben. És ha egy pillanatra is kételkedni kezdtem, mindig úgy alakult, hogy magamban kételkedtem. És nem az Isten igazságban. Igen, igen. De ha valóban ön a jó Isten, hadd mondjam meg őszintén, nyíltan, félelem nélkül, legalább egyetlen egyszer és 4 szem közt, mielőtt elmegyek. Uram, ön egyáltalán nem volt irgalmas hozzám.
87 évig életben tartottalak.
A hiszékenységem azt tartott életben. A gyászom azt tartott életben. hogy szerettem az életet.
És hogy példakép lehettél, hogy fölnéztek rád.
Igen, az is. A hiúságom. No, miért tetszett ide fáradni?
Megpróbáltalak, ez igaz. És helytáltál, mint a legjobbak, ez is igaz. Azért vagyok itt, hogy megszépítsem a búcsúzásodat. Érdemes vagy rá.
Ha maga fiatalember meg akarja szépíteni az utolsó óráimat?
Még mindig nem hiszel nekem? Nem hiszed, hogy képes vagyok erre is? Hogyan bizonyítsak?
Nem kell bizonyítani semmit.
Miket beszélsz? Te merészhez tőlem nem kérni? Ez az én gyakorlatomban csak akkor fordult elő, amikor egy ember szellemében, de azt is én sugaltam, fölülkerekedett az ördögi tagadás. És hogy mire volt ez jó? Megmondom neked, hogy majd a vezeklésében, amikor szétzúztam, letörtem, megsemmisítettem a lázadását, nyilvánosan kérjen bűnbocsánatot. Erre szüksége van az isteni tekintélynek. A pillanatnyi kételkedés kiváltja a maga büntetését, a szigorú megtorlás pedig a rendet biztosítja. A fennmaradáshoz nélkülözhetetlen fegyelmet. De tőled nem várok kételkedést, Róza!
Akkor ön akarja, hogy ne fogadjam el annak, akinek látom. Egy jóképű fiatalember, piros garbóban és farmernadrágban, akinek kedvetelik abban, hogy elszórakoztasson egy fáradt és álmos öregasszonyt. Jó, benne vagyok. Ha hajtja, elhiszem, hogy ön a jó Isten.
Én a régi hitedet követelem. Az álmaidat. A reményeidet. Kérlek, kívánj valamit, és én teljesítem. Ezért vagyok itt. Azt akarom bebizonyítani neked, a te urad nem csak büntetni tud, de jutalmazni is képes. Szóval mégis makacs vagy, szembeszegülő. Nem akarod, hogy segítsek?
40 évet késtél, uram.
Örülök, hogy te is tegezel. A hívőknek ez joga és kiváltsága. Látom, mégis meggyőztelek, lányom.
Az anyád vagyok, nem a lányod.
És ha azt akarom, hogy életben maradj, ha életben akarlak tartani, a beteg csontodat összeforrasztom, leszállsz az ágyadról, és finom szivacsokkal megmosdatnak. Behozatom a fehér pettyekkel mintázott szürke matlaszéruhádat, nyaka körül a fehér csipke gallérral. Visszavezetlek az otthonodba, a képeid, a gobleneid, a bútoraid, az imakönyveid, a szép árnyékaid közé.
Jé!
Visszajött a Róza néni. Bekopogtatnak a szomszédok, percenként szól a telefon, és amikor vásárolni mégy a kis kosaraddal, megállítanak az utcán, és örülnek. Folytatod, ahol abba hagytad. Ezt akarom.
Hogy az egészet újra kezdjem? Hogy tegyek úgy, mintha semmi sem történt volna? Élni meggyőződés nélkül? Nem, fiatal ember. Ez nagyon kedves magától, de köszönöm, nem kérek belőle. Sőt, ha megkérhetném, ha igazán jól akar lenni hozzám, abban segítsen, hogy erős legyek. És most legyen szíves, küldje be a nővért. Az ágytál kellene.
De kedves Róza! Igenis, anyám. Küldöm a nővért. Jóisten farmerban, Vízi Endre hangjátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Róza, Makai Margit. Fiatalember, Szakácsi Sándor. Árvai, Gera Zoltán. Oszkár, Tilla Attila. Adjunktus, Tomanek Nándor. Nővér, Hűvösvölgyi Ildikó. Közreműködött Báró Anna, Dzsupini Boya, Egerházi Attila, Garai József, Herpai Rita, Horváth Olívia, Kis László, Neszmélyi Magdolna, Pogány Margit, Romhányi Rudolf, Takács Anna. A felvételt Németh Zoltán és Kónya Csaba készítette. Zenei munkatárs Takács György. A rendező munkatársa Merkei Kornélia és Konett Ilona. Dramaturg Bárdos Pál. Rendezte Varga Géza.